Király Kinga Júlia regénye tipikus kelet-európai korlelet. Az egyén és a társadalom a nyakába zuhant szabadság jegyében próbálja megtalálni a valódi szabadságot. A társadalom azt a demokráciát, amelyben állítólag vergődik, és az ember a saját kis egyéni szabadságát, vagy legalábbis azt a környezetet, ahol érzelmileg szabadon élhet. Ezt keresi a regény főszereplője itthon, és ezt keresi útja során, Szerbián keresztül, elegészen Németországig, ahol talán egy apa mellett kialakítható végre az az élet, amelyre gyerekkora óta vágyik. Azóta, hogy ez az apa elment, külföldre távozott, és hátrahagyta családját abban a sötétségben, amely 89 előtt is Románia volt. De vajon a fejlett német társadalom és több mint 20 év után az apa jelenléte megnyugvást hoz? Beteljesedik valami? Ez lehetne az Apa Szarajevóba ment című regény csupasz váza, amelyet a szerző természetesen beleágyazott egy nagyon gazdag érzelemvilágba, amelyben ott van elsősorban az apa hiánya, a megértés hiánya, a különböző kötöttségek kényszere, az a környezet, amelyben csak bizonyos feltételek mellett találja meg helyét az ember. Király Kinga Júlia főszereplője Jázmin végtelenül érzékeny fiatal lány, akinek egész életét apja távozása határozta meg. És az emlékeiben élő kép az, amelynek hívására kerekedik fel Németországba. Az út azonban, amelyet meg kell tennie Szarajevón keresztül, hisz annak idején apja is erre ment, nem csak utazás a szószoros értelmében, hanem jelképes út is. Emlékezés, a múlt tisztázása, az emlékek rendszerezése. Számtalan kis mellékvágányon bolyongunk a főhőssel, és ezek a múltbeli villanások rajzolják ki nem csak Jázmin történetét, hanem a 89 előtti Románia valóságát. Természetesen egy gyerek szemével, de annál érzékenyebben. És mindezzel ellentétben ott van a jelen, a maga kihívásaival, hatalmi harcaival, szereplőivel. Jázmin útja során olyan emberekkel találkozik, akik a maguk módján meghatározóak. Ők azoknak a történéseknek a szereplői, akik az ember mindennapjaiban felbukkanhatnak és jelentőssé válhatnak, meghatározóvá az életben. Ugyanakkor olyan gördülékeny, olvasmányos nyelvezetben íródott ez a történet, olyan egyénien expresszív módon rántja le a leplet a hatalomvágyról, a mindenáron történő felülkerekedésről, hogy az olvasó úgy érzi, nagyon intim beszámolót olvas, ami csak neki szól, és csak neki leplezi le a világ igazságtalanságait. Király Kinga Júlia első szám első személyben írta meg a történetet. Mégsem én regény, mégsem róla szól. Csupán annyira, amennyire egy író számára meghatározó addigi élete, múltja. Mert természetesen mindenki önmagából merít. És attól lesz jó egy regény, ha annak szereplőiben és történeteiben a szerző is benne van. Király Kinga Júlia olyannyira azonosult főhősével, hogy egymás bőrébe bújva éltek még a könyv megírása után is rövid ideig. A szerzővel, Király Kinga Júliával beszélgetünk. Először arról, hogy milyen mértékben én regény, és mennyire kortörténet az Apa Szarajevóba ment.
nem szántam én regénynek, és arra nagyon ügyeltem, nagyon tudatosan, hogy minden olyan dolgot, ami rokonítható velem vagy a családommal, az teljesen le legyen róla szabdalva. Nagyon sokat kerestem egy olyan figurát, akinek a bőrébe én bele tudok bújni, tehát hogy mondjuk egy értelmiségi vagy egy bölcsész jelölt, akinek megvan a kellő érzékenysége ahhoz, hogy folyamatosan reflektáljon a vele történő eseményekre, vagy észlelje magán a reflexió hiányát, ugyanakkor kellőképpen érzékeny legyen ahhoz, hogy át tudja magát adni a sodortatásnak. Ebből a szempontból a figura is köztem valóban van azonosság, de minden olyan külső kontextust és feltételt, ami szándékosan az íráshoz kellett ez nekem, ami rokonítható velem, azt teljesen elidegenítettem. Az is egy feltett szándék volt, hogy ez legyen egy kelet-közép-európai korrajz, pontosabban ez a bezárt vagy zárt társadalmak, diktatúrikus országokban bezáródó családok, amiből a forradalom, vagy a úgynevezett forradalom után maximum szabadságkeresés van, meg a lehetőségeknek a kipróbálása és a koncentrikus köröknek a körbe rohanása, de az igazi szabadsággal való találkozás és a megrázkódtatás, ami az igazi szabadság elérését jelenteni, az nincs. Úgyhogy mindkettő szándékos volt. Én mindig ellenkezem is, hogy nem, én regény, ez nem én vagyok, annál is inkább, mert sok benne a testiséggel érzékeltetett hatalmi pozíciókban való vergődés, pontosan az alávetettségben való vergődés, és pont amiatt a testiség miatt, a családomat sem szeretném annak kitenni, hogy azt higgyék, hogy ez én vagyok. De nem csak emiatt nem vagyok én, hanem azért, mert ez valóban egy konstrukció, ez a Keller Jászmin, akit én kitaláltam. De olyannyi a konstrukció, hogy amikor én először elmentem Szarajevóba, akkor nem én, Király Kinga láttam Szarajevót, hanem egész egyszerűen ott volt előttem a figura, és az adta át nekem, az mint egy filter, az engedte át nekem az élményeket, és ez döbbenetes volt, tehát onnan tudtam, hogy akkor ez egy húsvérember, akit én megalkottam.
Ennyire bele tudsz kerülni a figurába, te ennyire azonosulni tudsz, gondolom az írás folyamatának az idejére, nem? Vagy a dokumentálódás idejére.
Én ilyen nagyon tömbösen írok, nem az van, hogy minden nap fölkelek és írok 2-3 órát, nekem sokkal több idő kell a beleereszkedésbe, vagy a repülési magasságnak és a sebességnek az elérése, ennél több kell, ezért mindig igyekszem elkeríteni magamnak hosszabb időt, 3 hét, 4 hét, amikor mind anyagilag megteremtettem a kereteket, mind pedig az ilyen akkumulatív időszaknak a keretei már így feszegetnek, hogy le kell ülni, és akkor az annyira beszippant, annyira biológiailag, mentálisan belekerülök a regénybe, hogy gyakorlatilag a saját énem az egy ilyen mackóban csapzottan a teljes kávéval ül a gép mellett, és tehát, hogy gyakorlatilag csak egy ilyen pórhüvely. Úgyhogy igen.
Meg is szűnik a világ ilyenkor? Tehát tudsz te, Király Kinga, ilyenkor normálisan élni arra az időre? Vagy megengedheted magadnak azt, hogy ennyire beszippantson egy-egy figura?
Én ezt most tanulom. Korábban a magánéletemben nem tartoztam felelősséggel senki iránt, és most egy családban élek, ahol oda kell figyelni másokra, és össze kell egyeztetni mások igényeivel is a saját igényeimet. Rájöttem, hogy azért ez a fajta tömbösítés, ez persze nagyon szép, és zseniális elefántcsontornyokat lehet kialakítani magunknak, de hogy ez így meg nem élet. És ez a fél zombi állapot tulajdonképpen, úgyhogy kb. Most kezdem azt megtanulni, hogy hogyan maradjak nő az írás mellett, hogyan maradjak egy gondoskodó személy, aki mondjuk főz, most takarít közben, de ugyanakkor meglegyen az az elszakadási idő, amiben én nem vagyok elérhető, és igen, én ilyenkor a telefonomat sem veszem föl, mert engem ilyenkor fölösleges is keresni, meg a barátaim is nagyjából ezt megtanulták kezelni, hogy én így elkukkanok.
De mégiscsak ezt választottad, hogy egyes szám első személybe írjál, tehát mégiscsak azért hajadzik az én fele, tehát nem volt ez akkor egy picit így idézőjelben kockázatos? De te vagy, aki mesélsz, te bújtál be egy figurába. Miért volt ez annyira megfelelő végül is, hogy így írjad meg ilyen stílusban?
Azért, mert amit meg akartam írni, az egy olyan narratívából, ami egyes szám harmadik szemében beszélődik el, a testnek ezeket a fajta rezdüléseit, amiben az ember, tehát amikor az őrületig jut el a szabadság hajszolásában, ami egyébként épp a kiszolgáltatottságot eredményezi, akkor azt nem találtam volna hitelesnek, hogy van egy külső narrátor, aki elkezdi mondani, hogy és mit érzett hősünk a testén, meg hogy hogy érezte mondjuk a méfalát hozzátapadni a egyéb belső szerveihez. Tehát, hogy az számomra hiteltelen lett volna, és azért volt ebben dilemma, és itt most nem is csak annyira az azonosítás miatt, hanem ez már egy esztétikai dilemma, hogy ez hogyan tud megszólalni. Aztán mégis ezt választottam, hogy az már az olvasó dolga, hogy ezt most kivel azonosítja a szereplővel, vagy a szerzőjével. És akkor nagyon-nagyon tudatosan figyeltem például írás közben, hogy én beleviszem a szereplőmet valamibe, az engem emlékeztet egy általam megélt helyzetre, és figyeltem közben azokat a változásokat, amit generál, produkál az ember létezése ilyenkor, tehát ebben az összes ilyen pszichés, testi elváltozások, mert az folyamatosan mindig mindenki türemkedik a testen szerintem, az nem biztos, hogy mindenki észleli, de akkor én ilyen nagyon, nagyon felajzottan figyeltem ezeket a változásokat, és ez például valószínűleg nem tudott volna megtörténni, hogyha én azt gondolom, hogy a harmadik személyben való elmesélés, az egy kész tudás, tehát hogy valaki elmondja valamiről, és gyakorlatilag ebben benne van egy ilyen profétikus ítélkezés is. Míg az egyes szám első személy az egy ilyen kísérleti állapot, amiben meg tudsz magadnak engedni olyan hangokat, ami nem biztos, hogy igaz. De jelen esetben az adott szereplő állapota felől nézve igaz. És azt hiszem, hogy én nem akartam ezt az ex-katedra kinyilatkoztató nyelvet ehhez a hőshöz társítani, ezért választottam az egyes szám első személyt.
Egy nagyon-nagyon intenzív emlékezés is végül is ez a könyv, hiszen vannak mondatok, ahol én téged fedezlek fel azért benne, de hogyan tudtad ezt így felépíteni? Tehát mennyire volt tiszta már a kezdetektől fogva, vagy mennyire nyíltak még meg ilyen kisebb utak írás közben? Hiszen azért minden benne van, ami itt történt Vásárhelyen, meg ami itt történt Romániában a 80-as években, és aztán megélted, tehát nyilván, hogy abból táplálkoztál.
Őszintén nekem a háztető megvolt, tehát hogy engem az érdekelt, ami a regénynek utolsó harmada. Tehát az volt az, ami magánéleti, kint lenni Németországban cselédként, úgyhogy az ember hátrahagyott mindent, mert egész egyszerűen egzisztenciaféltés van. Szóval ebben mindig van a státuszzuhanás, otthonról nézve, az mindig szégyennel párosul. Ha az ember a státuszzuhanást idegenben próbálja ki, abban van egy kaland is. Tehát, hogy ott nem találkozol Mici nénivel, az aprózárossal, aki meg, na nézd meg, hova jutott ez a szerencsétlen, és a káröröm, ami ezekben a kisvárosokban benne van, hanem elmegy az ember, és a szerencsét próbál a nagyvilágban. Ami ott ért engem, és az a kultúrsok, az a szociális sok, amivel ott találkoztam, az egyrészt egy életre megváltoztatott, másrészt tudtam, hogy ezt meg akarom írni. De ez önmagában, mint regény nem lett volna elég, tehát ez egy nagyon jó szocióanyag lett volna, mondta is a kiadó, mert én egyébként blogoltam egy időben, és mondta is a kiadó, hogy na, és akkor ezt kéne belegyúrni valami nagyobb történetbe. Nem mondanám, hogy adta magát, mert azon kellett igazán sokat dolgozni, hogy ezeket az emlékfoszlányokat, vagy ezeket a masszákat, ezt hol, milyen formában adagolom, hogy milyen asszociatív technikára építem föl, és itt van, hogy még véletlenül sem a saját életemből. Vagy ha vannak is ilyen finom kis rezdülések, ami egyébként megesett, azt hogyan tudom úgy eltávolítani, vagy úgy felnagyítani, vagy átépíteni az egészet, hogy emiatt át tudjam építeni nem önéletrajzivá azt is, ami viszont velem esett meg Németországban. Úgyhogy nagyon hosszan írtam, tehát bár úgy tűnik, hogy ilyen egy csomóval kijövő szöveg. Jó közte volt azért a Pentameronnak a fordítás, ami 2,5 évet teljes fókuszra elvitt az életemből, de szerencsésen vitt el. De időben is hosszan írtam meg, szövegben is sokáig hosszan molyolgattam a mondatokkal, amíg ez a látszólag beszélt nyelv, mintha valaki tényleg egy csomunggal tolná ki magából ezt az egészet, egy ilyen monológszerűen, azt azért hosszú ideig raktam össze, hogy az olyan legyen.
Ilyenkor a kiadó mennyire szól bele? Tehát te engeded azt, hogy valamelyest, hát nem is tudom, megmondja, hogy milyen útra lépjél?
Én nagyon szerencsés vagyok Mészáros Sándorral, mert ő egy olyan szerkesztő, aki nem szól bele. Nagyjából azért ő látja, mert a Kaligram folyóirat is közölt közben belőle részleteket. Ő nagyjából látja, hogy merre alakul a regény, és ahogy egy kiadónál dolgozó szerkesztő mondta, hogy az a csodás ebben, hogy a Sándor vektorokat állít föl. Tehát amikor megkapja a kész kéziratot, és azt mondta, hogy jó, ez remek, mert mindig az a kezdő, hogy ez remek, és akkor még két hétre visszaadja a kéziratot, amiben az, és pontosan érted, három mondatot mond, és pontosan érted, hogy hol kell még két mondaton dolgozni, egy fél oldalt esetleg beleírni. Úgyhogy én szerencsés vagyok, nekem nem vezetik a kezem, vagy nem kötik a kezem.
Nem, mert csak hogy mondtad, hogy ezt bele kell gyúrni, mondta a kiadós, akkor induljunk el ezen az úton.
Mert beszélgettünk a Test hangjai után és a Pentameron között, hogy mi legyen a következő. Hogy van ez az anyag, amit én Jármokasszonyok néven a Librariuson blogoltam egy fél évig, vagy majdnem egy évig, két heti rendszerességgel, és akkor mondta, hogy ez egy jó regény anyag, de rugaszkodjunk el a szociótól, és én sem éreztem úgy, hogy az úgy megállná a helyét, ezért is blogoltam inkább, nem kezdtem el egy szöveget írni.
Amikor volt itt a könyvbemutató, akkor elmondott, hogy biza Szarajevóba, igen, elmentél, és ez egy hosszas út volt, meg dokumentálódás, úgymond ott voltál, és feltártad a terepet. Ez annyira nem látszik a könyvön, legalábbis látszólag nem látszik a könyvön annyira, de ez miért volt fontos? Miért pont Szarajevó?
Több okból is. Egyrészt Szarajevó 1984-ben rendezett egy téli olimpiát. Hát ugye Jugoszláviának ez a kiemelt státusz, hogy a keleti blokkban, meg az az irigység, amivel mi őket figyeltük a Bitef miatt, meg a Jugoton lemezek miatt, meg hogy ott azért kvázi szabadság volt, tehát tényleg nagyon sok idézőjelben. Ez egy fontos viszonyítási pont volt ahhoz a bezártsághoz képest, amiben Románia és azon belül az erdélyiek voltak, vagy ez az asszimilált közösség. Szándékosan nem akarnék etnicizálni, de az erdélyi magyarok, akkor mondjuk ki tisztán. Aztán ott volt Szarajevó szinte 4 évig tartó ostrom, ami a világ leghosszabb ostroma volt, és az a pogrom, ami megtörténhetett volna Marosvásárhelyen is 90-ben. Ott volt Tito, aki egy olyan vezér volt így a térségben, akit azért nem azzal azonosítottak, nem azzal a fajta vezér tulajdonságokkal ruháztak föl, mint amivel mondjuk mi a Ceausescu-t, vagy a magyarok Kádárt, vagy Jaruzelszkit lengyelek. És hát ott volt Boszniának ez a magára találása, ez a háború utáni identitásépítés, amiben nagyon erős feminista mozgalmak indultak, ahol megint a nők építettek kvázi újjá egy országot, és ez nekem egy nagyon jó puffer volt. Szerintem azért is nem látszik, mert a regényben nem Szarajevóról írok, hanem arról a pufferzónáról, ami ugye mint egy ilyen végvár fölfogja ezeket a tényleg ott van kultúráknak a találkozási pontjában, ha csak a vallási találkozásokat veszük, de geopolitikai értelemben is egy nagy találkozási pont, és hát nem lehet nem megemlíteni ugye az első világháborúnak a kitörését, ami mégiscsak a Szarajevóhoz köthető, és ami gyakorlatilag elindít egy ilyen nagy világégési folyamatot, ami egyszerűen nem áll meg, úgy tűnik, hogy a mai napig tart.
Tehát akkor végül is szabadság is, meg az elnyomás is tulajdonképpen annak is a jelképe, meg végül is az egész könyv az, hogy keresed a szabadságot, mész, és aztán visszajöttél. Hogy látott akkor, hogy állunk ezzel a szabadsággal ebben a régióban? Így módon is, hogy fiatalként elindulsz, megpróbálod megkeresni, megtalálod vagy nem, vagy részeiben talán találsz valamit belőle, és aztán végül csak itthon kötsz ki regény végén, köt ki Jászmin.
Hát erre van ugye a Nagy Mózesi, már közhely, egy generációnak, vagy szinte kettőnek a pusztában kell maradnia, amíg elérik a Kánaánt. Mert hogy egész egyszerűen, aki nem születik szabadnak, a szabadság nem tanulható. Azt hiszem, hogy vannak intézményei a szabadságnak, amelyek elsajátíthatók, de az igazi belső szabadság, ez nem elsajátítható, nem egy kognitív dolog. És nem tudom, hogy engem igazol-e, de nemrég jártam Berlinben, és ott is ott a fal. Eltelt 3 évtized, vagy hát lassan 3 évtized, és ott a fal a keleti oldalon. És nem azért, mert az építkezés, vagy az architektúrán nem tudtak változtatni, mert a Karl Marx Allé az hát úgy van megcsinálva, hogy az ember vasárnap -2 fokban, amikor senki nincs, akkor fennyánt látja maga előtt, hanem egész egyszerűen ez a megosztottsága a városnak, ez érződik. Sajnos ugye Aleppóba nem tudunk elmenni már, de azt nem tudom, hogy ott mennyire érződött az, hogy milyen közösségek és hogyan éltek ott. De azt hiszem, hogy városok őrzik ezeket a dolgokat. Beisszák a szabadságot, és az emberek nem különben. Én nem érzem magam a mai napig szabadnak például. Tehát azt gondolom, hogy az ember ugye kívánkozik a szabadba, és mint a kisgyerek, tehát hogy elmegy a tóvizéig, mondják, hogy ne menj bele. Mert mondjuk a szülő, az autoriter szülő azt tudja, hogy meg fog fázni, de a gyereket mégis érdekli, és megpróbálja, és az első hideg hullámnál kikapja a lábát a vízből, és visszaszalad ahhoz a szövegkörnyezethez, ami látszólag óvta őt. És valami ilyesmi a mi szabadságvágyunk is, hogy megpróbálunk kitörni ezekből a keretekből, de egész egyszerűen, ha nem válik otthonossá a világ, ha nem válik otthonoddá a szabadság, akkor visszamenekülsz azokhoz a szövegkörnyezetekhez, amelyek fogva tartottak, amelyek téged tulajdonképpen nem a veszélytől, hanem a szabadságottól óvtak meg. Én úgy látom, hogy a mostani szülőgeneráción van egy nagyon nagy felelősség, hogy sem a saját frusztrációikat, sem a saját szabadságkorlátozásaikat ne neveljék bele a gyerekeikbe, hanem ezt a szabadon felfedezős, örömmel élős, tudom, módus vivendit tanítsák meg nekik, mert különben tényleg elveszünk. Bele fogunk veszni ezzel a sokadik hazugságba, a sokadik tabuba, a sokadik frusztrációba ebben a régióban.
A múltad meg a gyerekkorod téged köt, és kötni is fog mindig is, tehát mindig is lesz egy ilyen korlátozó ereje, vagy valami hasonló?
Engem személyesen nem, én azt gondolom, hogy azért annyiban terapeutikus hatással volt rám ez a könyv, hogy én nagyon-nagyon felszabadultam utána. Tehát nekem most az otthon, az tényleg a család. Nem érzem azt, hogy minden áron valamit bizonyítanom kéne, vagy minden áron ki kéne tűznöm a cetlit magamra, hogy szabad vagyok. Nagyon-nagyon banális. És egy olyan példa, mint egy van egy jó kapcsolat, amiben ha van gyűrű, ha van papír, ha nincs papír, az úgyis jó kapcsolat. Minden egyes megerősítés valószínűleg azért kell, hogy a világ lássa, hogy ez egy jó kapcsolat. És valami ilyesmi ez a szabadság, az én viszonyom a saját szabadságomhoz, hogy nem érzem annak, bár most épp ezt teszem, nem érzem annak kényszerítő, hogy ezt hangoztassam. Tehát egész egyszerűen az, hogy merek bolyongani magamban, merek kérdezni. Persze néha szégyellem magam, ha hibázok, de hogy meg tudom engedni magamnak ezeket a hiba lehetőségeket, szerintem ez például már a szabadságnak az egyik formája, vagy tartalma.
Amikor visszaemlékeztél a regény írása közben, ez könnyen ment? Tehát a kis történeteket, amik biztos megestek valahogyan, hogy azokat előszedjed a múltból, hogy azokat esetleg valahogyan átalakítsod meg, hogy felfűzzed nyilván őket.
Nagyon sokszor kérdezkednek be ilyenkor mások történetei. Ugye az ember sokfelé forgolódik, sok ismerőse van, hall történeteket, még csak nem is biztos, hogy meg tudja nevezni a forrást, hanem hogy ilyen anekdótaszerűen beugranak történetek, és ez például egy nagyon nagy szabadság, hogy ezt jobban tudom formálni, mintha mondjuk a saját anyámról kéne írnom, vagy a saját apámról. Tehát én olyannyira más fizimiskájú embereket írok le szülőknek ebben a könyvben, hogy írás közben sem az anyámra gondoljak, vagy az apámra gondoljak. Vagy nekem ugye az életben van egy öcsém, hál' Istennek, és a regénybeli lánynak nincsen testvére, és vágyódik arra, hogy legyen egy testvére, de hát az anya átesik erőszakon, küreten, egy elhagyáson, megcsalatáson. Pont az a szabadság jön be, hogy bármit kezdhetek velük, bármit, mert nem kötnek a rokoni szálak, nem köt semmi. Ugyanakkor meg az, hogy, és azt hiszem nem ellentmondásos, hogy idegen figurákat így animálni, abban a saját szabadsághiányommal, vagy a saját szabadsággal felmerül kérdéseimmel sokkal jobban tudok bánni.
Király Kinga Júlia, apa Szarajevóba ment című kötetének bemutatója a Látó Irodalmi Játékok rendezvénysorozat keretében volt. Az est során a könyvből is elhangzottak részletek. Most Király Kinga Júlia olvas fel.
A többi hetekben egyre kevesebbet gubasztottam Kitty szobájában, akiről csak sokára, majd két hónap elteltével sikerült kiderültenem, hogy bringatúrákat szervez nyugdíjasoknak valami görög szigeten, és őszig, amíg tart a szezon, mindenképpen oda lesz. Addig tehát maradhatok a Perpovan Strasse 6 szám alatt, ez kerek 3 hónap, amit ha beszúrzok a nettó 1068 euróval, számolgattam a kanapén heverészve, félre is tehetek egy szépecske összeget, esetleg anyámnak is küldhetek valamit. Kitty kilétével és a focistákkal, utóbbiak úgy meredtek rám a szoba faláról, mint a folyamatos megfigyelés alatt tartanának, már nem jártam akkora sikerrel. Natália ugyan mondott valamit a maga okános kiejtésével, de nem egészen értettem. Csak annyit, hogy futballozik a pasia szintén, és mindketten a Bayern München sportorvos gyakornokai voltak idén tavaszig. Hogy ezek után mit keres a görög szigeteken, nem tudtam kideríteni. Ha hihetek Milagrosnak, menekül otthonról. Amihez épp elég indok az állandó részegség és kújtorgás, tovább az árnyékok a szobája előtt. De az is lehet, hogy egyszerűen kinőtte a családot. Végtére is, ha lediplomázott, miért lakna a szüleivel? Egyedül én vesztegelek itt, mert ráakaszkodtam apámra, aki 27 isten verte éven át az egy ballagási kártyát leszámítva, nem adott hírt magáról, aztán az első telefonhívására minden bizonnyal a kiugrás lehetőségét látva, elújságoltam neki, hogy milyen szarul vagyok. Időt sem hagytam a kíváncsiságának. Hogy magától jöjjön rá, mint egy igazi apa. Hogy meghányja, vesse a dolgot magában, levezekelje, ha fontosnak tartja, és kimondhassa, bocs fiam, ezt elcsesztem veled. Kellett volna ez a mondat. Egyetlen egy mondat kellett volna, hogy úgy érezzem, élek annyit, mint ez a Kitty, akiről ők ketten sose beszélnek, de mindabból, amit mások mondanak róla, már kapizsgálom, hogy nincsen szüksége alamizsnára, van saját élete és saját pasia. Ime apám, mint a gyereke. Akár azt is mondhattam volna, hogy hitünk szent titka, aki úgy befészkelte magát a képzeletembe, hogy minden szabad percemben róla fantáziáltam, pontosabban hozzám értem magam. Mert ő ezzel magas és vékony, biztosan hibátlan a bőre, s ha az anyára hasonlít, már pedig Milagros ezt állította, akkor sem anyajegyek, sem vörhenyes szőrtűzők nem égtelenkednek a felkarján meg a combjaim, és már láttam is, amint kisportol alakján megcsillan a korfúi napfény, lábszálláról lepereg a tenger sós cseppje, ő pedig hozzábújik a pasiához, kargó bermudájuk oldal zsebéből kitüremkedik egy-egy vaskos pénztárca, tel-is-teli mindenféle hitelkártyákkal, német úti okmánnyal, egy szóval csopa olyan dologgal, amiért én nekem a legjobb esetben is írtosokat kell, mint kepesztenem. Ha nem ilyen testvére vágytam, hogy őszinte legyek. Sem akkor, amikor Rudolfról és a közös időről ábrándoztam, és elképzeltem, amint unalmas téli délutánokon focista matricákat ragasztunk a házba mindenfelé, én pedig leveleket írkálok a klubcsapatoknak, hogy a híres csatárok aláírásaival meglepődött karácsonyra, vagy csak szimplán azért, mert létezik. Sem pedig akkor, amikor apám közölte velem a telefonban, hogy van egy húgom. Nem ilyen testvért akartam, aki ismeretlenül is mindjárt becsesebb nálam, és a sorrend eleve elrendeltetett. Szerettem volna én magam felajánkozni a kevesebb figyelemre, magamtól lemondani dolgokról. Ehelyett azonban valami nyomasztó titok telepedett rám ebben az árnyékos, szürke-fekete lakásban, a húgomat pedig egyre nagyobbra degesztett a képzeletem. A kettő együtt, a titok és a húgom alakja végképp elviselhetetlenné tette Griselda vitriolos megjegyzéseit, amiket, mint az menet közben kiderült, nem csak hozzám intézett, de legalább olyan arányban zúdította apámra is. Ettől aztán az első munkanapok és hetek utáni mámor, amit nyilvánvalóan a terülegesség és a megfelelési kényszer keltett életre bennem, kezdett elhalványulni. Megelégettem azzal a tudással, amivel a konyhán ügyelektem, majd odakint a vendégek között. Az étterem nyitása már nem okozott gondot, megszoktam a hajnali 3-as ébredéseket. Az időmön, már ami a bringázást illeti, minden nap javítottam egy keveset.
Volt, hogy 30 perc alatt tekertem le a 13 kilométert végig a Dachauer Strasse-n, át a Múzeum negyeden, majd a Ludwigsbrückén és az alatta hömpölygő Izáron, végül fel a hosszú kapaszkodón, amely a természeti törvények mellett egyszer mint a felkapaszkodás további jelentéseit is megértette velem. Például azt, hogy egy nagyon forró előtt vissza kell venni a test hajlandóságából, hagyni kell, hogy megtalálja a saját tempóját. A kapaszkodón, lévén a nyelvből is lemondtam, már nem a vonzatos igéket soroltam, hanem az ajkaimat lazán összezárva felberegtem, mint egy motor. Ilyenkor a másikra gondoltam, vagyis az autójára, a dízelmotoros Lada Nivára, amiben mindig úgy éreztem, tehát mégse fogunk az örökké valóságig az albérleti félhomályban vesztegelni, hogy a kiautózás a közös életünk egyik félreismerhetetlen jele. Ennyit, és csak ennyit engedtem meg az emlékezésnek. Ugyanakkor már készen álltam rá, hogy kimondjam a nevét, hogy visszaadjam őt a létezésnek, és leválasszam róla a haragomat. Nem tudom, miért épp most kívánkozott ki belőlem, hogy miért pont akkor akartam összebékíteni őt a róla alkotott képpel, amikor én nekem semmilyen említésre méltó képem nem volt már magamról, vagy ha volt is, rajtam kívül senki nem értékelte azt. Pontosabban több válasz is derenged bennem, az egyik, hogy jó ideje a testemen kívül éltem, így rajta a másikon kívül is. A második a névtelenség volt, amit idekin a világban tapasztalva némi bűntudatot keltett én bennem. Igen, azt hiszem ez utóbbi nyomott többet alatban, hogy a saját bőrömön tapasztaltam, mit jelent, ha valakitől elveszik a nevét. Mint tőlem a szállodában, ahol mindössze két szótagban voltam jelen. Jászmi. Így hittek az alszűrték és a holcájtok, olykor már Milagrosz is. Hogy ne kelljen gondolkodnom, egyre többször és messzibre bringáztam ki a városból, lassan az agglomerációt is jobban ismertem, mint München magát. Hol az Ámerzére, hol a Stambergerzére tekertem ki, ha szép volt az idő, úsztam egyet, ha borzolt a szél, kacsákat etettem. Egyik vasárnap, amikor mindenki a tavon hűsölt valami furcsa és megmagyarázhatatlan okokból, áttekertem Dachauba, ahol annyira rosszul lettem, hogy végül ezbánnal jöttem haza. Késő este, amikor a vacsoránál elmiság voltam, merre jártam, Griselda olyan gyűlölettel nézett rajtam, mint azelőtt sosem. Általában, ha nem akart tudomást venni rólam, a szívem tájékára nézett, majd elkapta a tekintetét. Most viszont jó hosszan ott tartotta, szabályosan lyukat ütött a szívemen. Mintha lyukon innen maga bunkor lenne, oda állt meg a régi új világ. Pedás enteriőrök, makulátlan tisztaság.
Azt mondtad, hogy most már ezt letetted, ezt a könyvet. Ez ilyen könnyen letehető, hogyha benne élsz hosszú ideig, utána valóban letehető, és mehetsz tiszta lappal előre a következő felé?
Nekem még most is ilyen nagyon-nagyon fontos Szarajevo, és nagyon el akarok oda menni. És nagyon el akarok menni Münchenbe is. Ott, mint mondtam, abban van életrajzi jelleg, nem teljesen életrajzi, mert gyűlölöm azt a várost, és egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy gyűlöljek helyeket, tehát hogy ahhoz túlszínes a világ, úgyhogy el szeretnék menni és elengedni Münchent, vagy megtanulni, megszeretni. Olyan érdekes, mert így folyamatosan szembe jönnek még történetek. Vagy beugrik két mondat, hogy azon a helyen ezt a két mondatot még be kellett volna írnom. De aztán hagyom kicsúszni, mert egyszerűen rá kell nevelnem magam arra, hogy elengedjem ezt a könyvet, ami egyébként most már megtörtént, de azt hiszem a megjelenés után egy ilyen 5-6 hétnek kellett eltelni, és iszonyú gyorsan pörögtek a dolgok, tehát bemutatók, Marosvásárhelyi könyvásár, akkor visszaestem, megint bemutató. Az, hogy még így életben tartanak az események, ez engem legalábbis nagyon gátolt a könyv elengedésében, és akkor nagyjából így karácsonytáján azt mondtam, hogy kész, karácsony, nincs könyv. Nem volt könyv, és egész egyszerűen nem akarom tudni, hogy mi a hátlevő sorsa, mert a jövőmet nem ez fogja meghatározni, a jövőbeni munkáimat nem ez fogja meghatározni, és hogy át kell hangolnom magam, és azt hiszem, hogy ez most már sikerült, de nehéz volt.
De ez így van, hogy tudod, hogy oda még két mondatot be kellett volna szúrnom, tehát ennyire visszamenőleg tudod te elemezni, és esetleg kívülről is látni egy picit?
Most már tudom kívülről látni, és valószínűleg most bejönnek ezek az augmentatív részek. Hogy ez miért nem jutott nekem akkor eszembe? Hát mert nem az jutott eszembe, mert éppen más konstellációkban mozgott az agyam. De azért ez nem gyakori. Sokáig még visszakérezkedett, meg sokáig éreztem azt, hogy nagyon szeretem ezt a lányt, és nem akarom elengedni. De aztán most már csak egy név, meg egy regény. Meg kell tanulni letenni.
Arra szoktál figyelni, hogy az olvasókban hogyan cseng le? Az, amit írsz, működik-e?
Hát amikor írok, nyilván nem, hogy én vezessem az olvasót, vagy hogy legyen egy kis manipuláció, és hogy felültessem, majd leejtsem, arra figyelek. Én tudtam, amikor írtam, hogy ez egy megosztó könyv lesz. Tehát, hogy nem lehet egy 70 éves ember hogyan olvassa azokat a fejezeteket, ami mondjuk ilyen nagyon agresszív kopulációs jelenetek. Vagy. De és nem is azért agresszív, mert maga a cselekedet, hanem az indítatása az. Ez az akarás, akarom, meg az enyém lesz, valamin uralkodni akarok, ugyanis magamon nem tudok. Azt tudtam. Ezért aztán zömében pozitív visszhangok jönnek, idegenek is egyébként. El szoktam kenődni, mint szerintem mindenkit kell lenne tagadni, hogyha valakinek nem jött be, vagy annyira nem jött be, hogy teljesen félreérti. Ettől, hogyha valaki teljesen félreérti, mert akkor azért magamat okolom, az, hogy más az ízlésvilágunk, más a dinamikánk, arról senki nem dehet, de hogyha valaki teljesen félreérti, attól el szoktam kenődni. Nagyjából ennyi.
Azért, amit most mondtál, ez nagyon fontos dolog, hogy bizonyos dolgokat ennyire durván szemléltessél, idézőjelbe, tehát azzal valamire utalsz. Ez egy kemény dolog, elég keményen nyer. És szókimondóan utalsz ettől egy picit. Mondtad, hogy tartottál, de mennyire?
Hát az elején aztán azt mondom, hogy álljunk bele, tehát, hogy nem lehet itt ez a kétfázisos lényt játszani, hogy egy kicsit egyébként belemegyünk, és akkor kikandikál a szerző a saját soraim, de ez nem én vagyok, tehát, hogy itt vagy beleáll az ember, vagy nem. Nekem az adott aztán megnyugvást, hogy még a kézirat korában néhányan elolvasták ezeket a részeket, és szándékosan kértem is, hogy olvassák el, és mindenki azt mondta, hogy de Kinga, ez nekünk nem a szexről szól, ez nekünk a hatalomról szól. És attól megnyugodtam, nem hangoltam én rá az embereket ezekre a válaszokra, és azt mondtam, hogy ez most olyan, mint a babfőzés közben az öt szem próba, hogyha öt szem meg van puhulva, akkor valószínűleg az egész főzelék. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogyha háromtól öt emberig azt gondolja, hogy ez a hatalomról szól számára, akkor nagy a valószínűség, hogy tényleg arról is szól, vagy hogy tényleg megpuhult ez a regény, összefőtt. Szerintem ezen nincs mit szépíteni. Ez a hatalomvágy, ami bennünk van, amit a szabadság hiánya hoz ki, meg ez a vergődés, az, ahogy keressük a pozíciókat, hogy ki hogy kerüljön föl, ez a narcisztikum, amiben mozgunk, ez valóban ennyire nyers, és ennyire gyötrelmes, és nagyjából nagyon sok ocsmánságnak a szülője, vagy generátora, úgyhogy ezt jobb idejében elcsípni magunkban.
Király Kinga Júlia sok mindennel foglalkozik. Dramaturgiai tevékenysége mellett fordít, drámákat ír, elbeszéléseket, meséket, regényt természetesen, hisz az Apa Szarajevóba ment második regénye. És olyan jellegű dolgokon munkálkodik, amelyek műfajilag, bár csak egyelőre még behatárolhatatlanok. Olyan könyve van előkészületben, amely több szempontból is a zsidók történetével foglalkozik. Kiindulva hagyományos ételeikből ismerjük meg a ma még élők, túlélők személyes történeteit. De hogy miről is van szó, azt hadd mondja el maga a szerző. Nagyon széles skálán, meg nagyon ellentétes skálán is mozog mindaz, amit te írsz, vagy ami az érdeklődési köröd. Ez hogy van? Mondtad, hogy ezt letetted kész, most jön egy következő lépés, egy teljesen más könyv. Tényleg ennyire ilyen csapongóan érdekel minden, és akkor, mikor összegyűlik valami, vagy felgyűlik valami, akkor azt kiírod valamilyen formában?
Én nem lennék ennyire csapongó, hogyha mondjuk így a bölcsészettudományok terén stabil állások lennének. Tehát az embernek ugye meg kell teremtenie egyrészt az egzisztenciáját, el kell vállalni olyan munkákat, amiket nem szeret, vagy nem annyira szereti, és azon kívül van 3-4 dolog, ami érdekli az életben. Egyszerűen meg kell tanulni ezt az időmenedzsmentet, azt hiszem, hogy mikor fogok én arra készen állni, hogy én erről érvényesen tudjak beszélni. És ez az önmagunk ismeretének, vagy önmagunk tanulása is. Úgyhogy ebben a Bermuda háromszögben, tehát ez a én, idő és pénzpara együtt, és az engem érdeklő dolgok, most már szerintem egész maga biztosan és kevesebb szorongással cikázok, és nem mindig zuhanok el és tűnök el lenyomozhatatlanul, de az tény is van, hogy van néhány dolog, ami engem nagyon-nagyon érdekel, vagy kísért és nyomaszt, és az a következő dolog, ez pont egy ilyen dolog. Ez egy erdélyi zsidó receptes könyvnek indult, és azt terveztem, hogy észak-erdélyi holokauszt túlélőkkel fogok együtt főzni, amit megelőz nyilván egy interjú, vagy közben interjú. Van, ahol főztünk is, de zömében összejött több száz órányi anyag. Tehát, hogy sokszor mentem vissza emberekhez, igazából azt mondhatom, hogy sokukkal baráti kapcsolatba is kerültem. És ez azért nyomasztott engem annyira, mert az a gyűlölet, ami kezd megint így elharapódni, és az a hangnem, amit megengedünk ma magunknak a világban egymással szemben, és ebben az a borzasztó, hogy a Web2-es felület milyen terepet szolgáltat ennek, tehát érdemes megnézni ártatlan cikkek alatt, hogy mik mennek a komment arénákban, hogy ez ijesztő. Magyarország sem éppen arról híres, hogy szembenézne a múltjával, mert mindig van valaki, aki bűnösebb, mint ők voltak, de hogy Erdélyben ez a dupla hárítás, hogy nem mi voltunk, hanem a németek és a magyarok, mi aztán nem, ez engem olyan mértékben bénított meg, dühített föl ez a tetlegességig, és a tetlegesség nálam ez volt, hogy akkor fogtam magam, és elkerítettem időt arra, hogy előbb elkezdtem vásárhelyen interjúzni, aztán fölhívogatva a hitközségeket eljutottam túlélőkhöz, Máramarosszigeten, Érmelléken, Szatmáron, Nagyváradon, Kolozsvár. Na, ehhez viszont tényleg időt kellett kiszakítani, meg pénzt kellett kiszakítani ahhoz, hogy ezt az ember megtegye. És úgy alakult, hogy ez egy sokkal bensőségesebb, ugyanakkor ilyen orálhisztori szempontjából is monumentálisabb anyag ahhoz, hogy ebből csak és kizárólag egy receptes könyv legyen, miközben persze elképesztő receptek gyűltek össze, tehát komparatív gasztronómia szempontjából is, hogy mit, hol, minek neveznek, hogyan csinálják, hogy ezek mind nagyon-nagyon fontosak, de narratológiai, de akár emberi történetek szempontjából is csodálatos átfedések, találkozások. Mondok egy példát. Van egy nagyon kedves barátnőm, Lea néni, 96 éves, Érmelléken él. Hozzá sokszor jártam, amíg szóra tudtam bírni, és sose beszélt eddig a deportálásról. De sokat beszéltünk konyháról, és ő már mindjárt első alkalommal elmesélte nekem egy bizonyos geringlinek a receptjét, ami tulajdonképpen egy zúzapástétom. Általában liba vagy csirkezúzából csinálják. Majd hazajöttem, és rá egy napra mentem Erdély Lalójékhoz interjúzni, de hozzájuk már másodszorra vagy harmadszor, és beszélgettünk, és Lalónak interjú közben egy eszébe jött, hogy tudja maga, hogy én mit nem ettem már gyerekkorom óta, de a nevére emlékszem, de nem tudom, hogy miből készült, nem tudom, hogy mi az, csak anyám csinálta péntek esténként, tehát szombatra várva, és mondom, mit Laló? Geringlit. Tehát amikor összeérnek a történetek, amikor egymás tudását is kiegészítik ezek az emberek, amikor összehozod őket úgy egy könyvben, hogy nem csak ez a végtelen trauma, és az a borzalom, és a világ szégyene, ami ugye zajlott Auschwitz-Birkenau, meg az egész deportálások során, a haláltáborokban, meg egyáltalán a kirekesztésben, hanem valami emberit vissza tudsz adni, össze tudod kötni, és nem a fájdalomban tudod összekötni, hanem ebben az emberségben, a szépségben, az otthon illatának a visszaadásában, amikor elviszed neki a geringli receptet, és azt mondod, hogy szerintem ezt csinálta az édesanyja magának, Laló.
Ez műfajilag milyen lesz?
Nem tudom még. Most dolgozom föl, és az az igazság, hogy tényleg így szétfeszít már ez, hát, hogy nem tudok éjszakákat aludni, mert annak is van értelme persze, hogyha az ember ezeket az interjúkat kijegyzeteli. De annak nagyobb értelme van, hogyha fogja, és nagyobb toposzok mentén majd egy receptgyűjteménnyel a végén közreadja, tehát egyszerűen megmutatni ezeket a csodálatos egymásra játszásokat. Én tényleg azt gondolom néha, hogy engem a gondviselés vitt ebben a történetben, a gondviselés hozott össze ezekkel az emberekkel, és ennek egy nagyon-nagyon erős megkoronázása volt most szilveszterkor. Elmentem újra Auschwitz-Birkenau-ba, hajnalban indultunk Krakóból, szuper hold volt. Elképesztően kísérteties, tehát ez a véres hold, ahogy végig kíséri az utat, majd amikor beértünk Auschwitz városkába, eltűnt a hold, a nap még nem jött föl, és egy ilyen lila derengés volt a tájon, zuzmarás fák, és az út végig ott megy a sínek mentén, ami a halál kapuja fele visz. És ott volt az a kapu, egyszer csak kinyílt, senki nem volt ott, csak őrtornyok, szögesdrót barakok, és egy pillanatra, de az, amit nem lehet elmondani, egy pillanatra élővé vált ennek az élménye, és egyszerűen tényleg nem is tudok szabadulni, mert ez teljesen más, hogy nekem most már barátaim erről meséltek, hogy beengedtek az életükbe. Szóval ez egy döbbenetes élmény, és ezt most nekem ettől meg kell szabadulnom, ettől a fájdalomtól, hogy én elmentem, és ezt megnéztem, és egyszerűen azt a szeretetet szeretném visszaadni, amit tőlük kaptam. Miközben persze a történeteiket megmásítatlanul az utolsó szóig hitelesen visszaadni.
Ez is önmagad terápiája még, vagy itt te vagy most a terapeuta, vagy ez most hogy van vajon?
Én ebben azt hiszem, hogy most szószóló szeretnék lenni. Én az erdélyi magyarságnak szeretnék felmutatni egy könyvet, és felmutatni az élő történelmet, hogy soha szitokszó el ne hangozzék, hogy egész egyszerűen nem beszélünk eleget arról, hogy innen több százezer embert vittek el, tehát hogy a hősz akció keretében 56 nap alatt csak Erdélyből 437 ezer embert deportáltak. 56 nap alatt, és naponta 20 ezer emberből a 80%-a a krematóriumba ment az érkező transportokból, és ezeknek az embereknek a hagyatékába harácsolva beültek mások. A mai napig hallani, látni antiszemita megnyilvánulásokat, és azt gondolom, hogy élő elevenen kell tartani az emlékezetet, és ez csak úgy lehet, hogy megszólítjuk azokat az embereket, akik még tudnak erről beszélni.